153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy nagyon érdekes, önkéntes dologról fog mesélni nekünk Bári Laura, volt Szilárdis diákunk, aki anglisztika szakon tanul Szegeden. Köszöntelek, Laura, szeretettel.
Én is köszöntelek, üdvözlöm a hallgatókat.
A strandon beszéltük meg ezt a randevút, és a program, amiben te részt vettél, és rendkívül izgalmas, amiről elsőként mesélni fogsz, az szintén a vízhez kötődik. Mi is ez? Mi is ez az önkénteskedés, ami a vízhez kötődik, Laura?
Tavaly részt vettem a vizes világbajnokságon, a nyílt vízi úszás részén, Balatonfüreden, és annyira megtetszett, hogy idén is jelentkeztem a nyílt vízi világkupára, szintén Balatonfüreden.
A te keresztapádat sokan jól ismerik itt Kiskunhalason, áruljuk el, hogy kiről van szó. Ahonnan, mint megtudtam a beszélgetésre készülve, eredt az ötlet.
Igen, ő tájékoztatott róla, hogy lesz ez a világbajnokság, és én rögtön, amikor mondta, hogy lehet önkéntesként is részt venni, kedvet kaptam, mert a sport mindig is részese volt az életemnek, és nagyon érdekelt, hogy hogyan is zajlik le Magyarország legnagyobb volumenű rendezvénye.
Ráncsuk le a leplet, ki is ez, aki ezt az ötletet adta?
Király Gábor.
Gábor ugye a bicikli szerelmese, de ezek szerint más sportokat is figyelemmel követ. Szóval, hogy zajlott a jelentkezés? Ugye nyílt vízi világbajnokságot, egyáltalán a vizes VB-t ugye nagyon sokan figyelemmel követték, ez annyira menő dolog ott segítőnek lenni. Hogy kellett erre jelentkezni, vagy hogy működött?
Rádióban, tévében is mindenhol hirdették, és az interneten kellett jelentkezni, ott kellett kitölteni a honlapon egy kérdőívet, és utána jöttek a képzések, amik Budapesten történtek.
Mit takart a képzés, és tulajdonképpen mi volt a te feladatod?
Volt több képzés is, volt, amelyik külön a csapatkísérőknek, volt, ami már több segítséget nyújtott, azonban én úgy éreztem, hogy nem voltam teljesen felkészült, mert szinte csak azt mondták, hogy mosolyogjunk mindenkinek, segítsünk, és valahogy nem kaptam igazi információkat, úgy éreztem, és így utólag elmondhatom, igazából csak tapasztalat kell hozzá. Úgyhogy az elsőn túl kellett esni, kicsit nehéz volt, de mindenképp megérte.
Gondolom, hogy angol nyelven vagy német nyelven zajlott ez a csapatkísérés, szóval mesélj erről, hogy hány önkéntes gyűlt össze, és te végül is melyik csapatot kaptad, kit kísértél a vizes VB-n tavaly?
Több ezer önkéntes volt, Balatonfüreden talán kevesebb. Én csapatkísérőként a holland csapatot kaptam meg, öten voltak, abból három versenyző, és abból a három versenyzőből kettő olimpiai bajnok volt. Úgyhogy nagyon szerencsés voltam, hiszen tényleg megtapasztalhattam, hogy milyen egy nagy sportolónak az élete, mert személyesen is ugye megismerhettük őket a verseny folyamán.
Ez annyira izgalmas, áruld el nekünk, hogy kik voltak ők?
Sharon Forró Vendel és Ferry Wertmann, ők voltak az olimpiai bajnokok.
Milyen nyelven kommunikáltatok, és mennyi ideig tartott ez a csapatkísérés, és egy kicsit a menetről mesél nekünk.
Az én csapatom a holland csapat érkezett legelsőként, úgyhogy nekem volt a leghosszabb ideig ez a csapatkísérés. Két hétig kísértem őket, úgyhogy tényleg megismerhettem őket. Már az elején nehézségek voltak, mert rossz hotelben mentek, úgyhogy tényleg teli voltak problémákkal, de igazából minden csapatban vannak problémák a mostani idei nyílt vízi világkupán is, amikor először a brazil csapatot, majd az izraeli csapatot kísértem, hát néha eldobtam az agyam, olyanok történtek.
Na, ezekre vagyunk kíváncsiak. Angol nyelven működött tavaly a holland csapatról, mesélj még egy kicsit.
Igen, minden angol nyelven történt. Én úgy gondolom, hogy ha más is kedvet kap az önkénteskedéshez, minimum egy középszinten tudjon beszélni, és fontos, hogy mindig ki tudja fejezni pontosan, hogy mit szeretne, mert mindig sok a félreértés. És még az is fontos, hogy egyszerűen fogalmazzon. Nem szabad bonyolultam, mert nagyon sokan a csapatban alig tudnak angolul beszélni, és ebből is voltak félreértések már.
Igen, most az Erasmus program keretében 8-an voltunk, én a Szilárdiból tanárkollégák, és én is pontosan ugyanezt az utasítást kaptam a barátaimtól, a nyelveket beszélő barátaimtól, hogy azért nagyon sokan ugye beszélt módon használják az angolt, ezért az ember ne vegye elő a legfelső nyelvkészletét, szókészletét, hanem végtelen egyszerűen fogalmazzon, akkor ezt nagyon megtapasztaltad te is. Hogy találtad meg őket, ugye rossz hotel, telefon?
Először elmondtam nekik, hogy ide kell jönniük ebbe a hotelbe, ők bementek, az akkreditáció megtörtént, mert akkor még nem volt akkreditációs központ, és ezért a hotelben így kivételesen ott volt, és aztán ők már mentek volna ki a hotelbe. Mondom, de hát itt laktok, itt vagytok elszállásolva, és azt mondták nekem, nem, nem, ők a másik hotelben vannak. Elmentünk a másik hotelben, de akkor már nagyon fáradtak voltak, mert ráadásul útközben a sofőr eltévedt, tehát nagyon meghosszabbította még az is az utazási időt, és amikor elmentünk a másik hotelben, ott pedig közölték velük, hogy nem itt vagytok, az Annabellába vagytok, és akkor nem akarták elhinni, fel kellett hívni a fő szervezőt, hogy akkor most mi is, hogy van, és visszamentünk az Annabellába, és hát kicsit csalódottan, de végül ott lett a szállásuk.
Innen fogjuk folytatni. Bárdi Laurával beszélgetünk, aki önkéntes csapatkísérőként szerepelt a tavalyi vizes VB-n, illetve idén is a világkupán Balatonfüreden mindkétszer. Az élményeiről faggatjuk hallgatóink, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Bárdi Laurával, aki egy nagyon különleges önkénteskedésben vett részt, tavaly a vizes VB-n, idén a világkupán, mindkétszer Balatonfüreden önkéntes csapatkísérő volt. Ugye ott tartottunk, hogy holland csapatot kaptál a vizes VB-n, és akkor a kis kalandos hotel megtalálás után, hogy nézett ki az a két hét, amíg velük voltál?
Az első héten még csak teljesen felkészülés volt, sőt, még a pályát is építették, ami számomra nagy meglepetés volt, mert azt hittem, hogy addigra már kész lesz, de mint a hollandoktól megtudtam, még jobban is tartottak, mint általában más versenyeken. Tehát igazából, ami a magyar sajtóban ment, hogy hú, de mennyire le vannak maradva, az talán nem is volt igaz, mert a többiekhez képest nagyon is jól haladtak az építkezéssel. Mindig edzésre kísértem őket, általában naponta két edzésre, és ott szépen megvártam őket, aztán visszakísértem a hotelbe. A csapatkísérés az valójában nem műszakonként megy, szinte egész napos, bármikor szólhatnak, hogy na most erre is erre kellek. A francia csapat kísérőjét nagyon megterhelték például, hiszen volt olyan, hogy este 10 órakor, és szóltak neki, hogy csináljon valami feladatot, és biciklivel kísérte őket az edzésekre, szóval le a kalappal előtte.
De hogyan kísérted a csapatodat egyébként?
Busszal mentünk edzésekre, és ebből probléma is volt, mert két edzés helyszín volt, és mindig megvolt, be voltak osztva a csapatok, hogy melyik edzés helyszínre kell menniük. És a hollandok nem akartak utazni, azt hiszem Balatonfűzfön volt a másik edzés helyszín, ahol az 50 méteres medence volt, ők nem akartak 45 percet utazni azért, hogy 50 méteres medencébe úszhassanak, inkább a 30 méteresbe szerettek volna. És ebből olyan problémák adottak, hogy sokszor túl sokan voltak a 30 méteres medencében, és akkor én panaszkodtam, akkor szépen elbeszélgettek velük, nem csak velük, egyébként nagyon sok másik csapat is rossz helyre ment edzeni, de valaki mellett el is tekintettek, úgyhogy ilyen problémák is adottak.
Akkor gyakorlatilag a mediátor, ugye majd nagyon divatos fogalom, az egyeztetés, a békítésnek a művészete, akkor tapasztalati empirikus úton belekóstoltál, és hogy működött, mennyire tudtál jól működni ebben a szerepkörben?
Hát próbáltak mindent kijátszani, például amikor a Ferry Wartman megnyerte a 10 kilométeres számát, akkor azt mondták a többiek, mert akkor a Feri nem jött edzeni, hogy hát akkor szeretnénk kijátszani most az aranyérmes kártyát, hogy menjünk azért most megint a 30 méteres balatonfüredi medencébe, hogy ne kelljen utazni. Mondom, ne csináljátok, hát akkor én nem megyek az önkéntes szerelésembe. Úgyhogy elmentem az önkéntes pólom nélkül.
Sajzi, volt rajtad valami?
Persze, saját ruháimban. És egyébként jól jött ki, mert még úsztam is velük az edzésen, és amúgy hihetetlen érzés volt a nagy sportolókkal együtt úszni, bár ezt egyébként lehet, hogy nem szabadott volna, de én éltem a lehetőséggel, és mondták is az úszás után, hogy hát akkor most már tényleg egy igazi tagja vagy a csapatunknak.
Milyenek voltak? Ugye mondtad, hogy olimpiai bajnok volt kettő is a holland csapatban. Hogyan ismerted meg őket? A versenylovak, fogalmazunk így, tehát akik ilyen nagy terhelés alatt vannak, és ilyen nagy stressz alatt vannak, milyenek közelről?
Feri Wartman. Ő nagyon kedves volt, nagyon közvetlen volt, vele jobban meg tudtam ismerkedni, és a csapatvezetővel ismerkedtem meg egyébként a legjobban, mert amíg a többiek edzettek, vele is tudtam beszélgetni, viszont Sharon, hát vele nem nagyon tudtam, ő kicsit visszahúzódóbb volt, úgyhogy igazából két embert ismertem meg a csapatból úgy igazán.
Az angolod gondolom nagyon sokat fejlődött.
Igen, ez is volt az egyik oka, hogy elmenjek a világbajnokságra, hogy tudjam fejleszteni a beszédkészségemet, mert én még mindig úgy érzem, hogy ugyanúgy az iskolákban, gimnáziumban, az egyetemen nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy meg tudjunk szólalni. És ezért nekem a beszédkészségem elég rossz volt, azt kell, hogy mondjam, sőt, mikor még az is rájön, hogy izgulok, akkor még nehézkes a helyzet, és ezért nagyon örültem, hogy a világbajnokság után úgy felszabadultabban tudtam már beszélni angolul, úgyhogy ez egy remek lehetőség volt arra, hogy az idegen nyelveket gyakorolhassam.
Ó, ez nagyon nagyszerű. Remélem, hogy sokan kapnak kedvet, ugyanis a vizes VB után idén is éltél vele a lehetőséggel. Azt eláruljuk azért a hallgatóknak, bár a legelső beszélgetést avval kezdtük, hogy te anglisztika szakon vagy Szegeden, tehát nem véletlen, hogy ennyire inspirált és érdekelt vagy abban, hogy fejlődjön az angolod, de azt gondolom, erre mindenkinek szüksége van egyébként. Hogy történt az idei jelentkezésed?
Egy e-mailben értesítettek a lehetőségről, hogy a tavalyi után szíves szívesen látnának az idei nyílt vízi világkupán is, és én szintén éltem a lehetőséggel, sőt, meg kell, hogy mondjam, vizsgaidőszak közben mentem el, amit nem ajánlok, mert végig az volt a fejemben, hogy na most még az utolsó vizsga hogy fog sikerülni, de megérte, ez most csak egy hetes volt, rövidebb volt, és két csapatot is kísértem, mert felkértek arra, hogyha van időm, akkor még amíg nem tud jönni a brazil csapat igazi csapatkísérője, addig én helyettesítsem őt, és nagyon örültem neki, mert a brazil csapat eszméletlen aranyos volt, nagyon kedvesek voltak. Az idei világkupán aranyérmes lett Anna Mersele, és őt is kísértem, úgyhogy nagyon nagy örömöm volt ebben.
Laura, te leszel a kabala, tehát a csapatodban csupa ilyen aranyérmeket szereznek, jövőre már direkt téged fognak kérni a csapatok. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, Bárdi Laurával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Bárdi Laura mesél nekünk. Ugye mondtad, hogy fantasztikus lehetőség volt problémákat megoldani, nyelvet fejleszteni, és egy kicsit az érdekel engem, mondtad, hogy kettő csapatot is kísérte gyakorlatilag idén, a brazilokat, illetve az izraeli csapatot. Egy kicsit mesélj erről. Egy hetes volt, ugye azt említetted, mely számokban indultak, és kik voltak a csapatodban.
A brazil csapatot kicsivel jobban ismertem meg, több napig voltam velük. Az izraeli csapatot pedig kevésbé, sőt, nekik volt külön fordító tolmácsuk is, úgyhogy kettő is. Kicsit úgy éreztem, hogy az izraeli csapatnak nem is volt szüksége rám.
Értem, tehát akkor ők nagyon-nagyon felkészültek, egy csöpet se bízták a véletlenre és a helyi viszonyokra. Gondolom egyébként, hogy ez nem lehet egyforma mindenütt, tehát nem biztos, hogy mindegyik ország elég gondot fordít arra, hogy megfelelő csapatkísérők legyenek, és azt gondolom, hogy egy ilyen éles versenyben, ahol már ilyen szintű sportolók vannak, nagyon fontosak a részletek. Akkor ti ezért nagyon fontos szerepet töltöttetek be, azt gondolom.
Igen, nagyon nagy felelősségünk van a csapatokkal szemben, hiszen ha egy kis dolgot is rosszul mondunk, akkor oda lehet az egész. Például edzés helyszínek, vagy hogy mikor kell menni a versenyhelyszínre. Hát az izraeli csapat teljesen fel volt készülve, tehát ott nem is kellett angolul beszélnem, mert a tolmáccsal magyarul tudtunk kommunikálni.
A brazil csapat, illetve izraeli csapat két csapatod is volt gyakorlatilag. Hány-hány főből állt, és mely versenyszámokban indultak?
Brazilok kevesebb voltak, az izraeliek hát talán 30-an is voltak, mert fiatalok is jöttek, azt hiszem az országos bajnokság a nyílt vízi világkupa után történt meg, úgyhogy az izraelieket egyáltalán nem ismertem meg így személyesen, tényleg csak koordinálni próbáltam őket, de hát azt is valójában már tudták, nagyon felkészültek voltak. A brazilok 8-an voltak, ha jól emlékszem, ott is igazából kevesebb versenyző, inkább több az ilyen csapatvezető, gyúró, orvosi személy.
Hol voltak elhelyezve, és hol voltak a helyszínek? Ugyanúgy a 30 méteres, illetve a kicsit messzebb lévő 5 méteres medencébe volt.
A világkupán egyetlen egy edzés helyszín volt, vagy hát mondhatni kettő, hiszen a Balaton is ott van, de a Balaton fűzfői medencét itt nem vették igénybe, hanem csak a 30 méteres medence volt. Hát az izraeliek azok természetesen nagyon ki voltak akadva, hogy 30 méteres? Mit gondoltak? Ilyenkor csak azt mondtam, hogy hát ott van a Balaton. Abban nyugodtan úszhattok akármennyit.
Mesélj egy kicsit erről a nyílt vízi világkupáról. Mit jelent ez tulajdonképpen? Bizonyára beleláttál, hogy mi a nehézsége, mi a szépsége.
Nyílt vízi úszás, én úgy gondolom, hogy nehezebb, hiszen az időjárástól is függ. Ezt most is láthattuk, hiszen az egy hét alatt egyedül a verseny napján volt napsütéses idő, egészen addig nagyon hideg volt, minden nap vihar volt, minden nap. A víznek a hőfoka is nagyon alacsony volt, és például, ezt csak érdekességképpen mondom, amikor a verseny után az önkéntesek és bárki részt vehetett egy kilométeres úszáson, és akkor napos idő volt, nem tudott annyira felmelegedni a víz, csak 21 fokos volt, és én megtapasztaltam, hogy szörnyű volt olyan hideg vízben úszni, és ettől valamelyik versenyen még hidegebb vízben úsznak. Tehát minden elismerésem az övék, mert tényleg nagyon-nagyon nehéz olyan hideg vízben koncentrálni és úszni.
Arra gondolok én laikusként, hogy egy nyílt vízen sokkal nehezebb ellenőrizni is a versenyzőket. Tehát hallani ilyet, hogy amikor úsznak, lenyomják egymást, a többi, tehát hogy nem mindig a fair play szabályain működik ez a dolog. Ebben volt-e a élményed, vagy meséltek-e ilyesmiről a versenyzők?
Igen, mindenképpen mindig vannak verekedések, és ezt különös módon még gyakorolják is. Tehát mikor edzenek a tóban, legalábbis a hollandokat láttam, akkor egymás mellett kipróbálták, hogy milyen is az, amikor ennyire közel úsznak, és ott igazából verték is egymást elég rendesen, hogy szokják a helyzetet.
Nagyon érdekes. Azt gondolom, hogy Hát ez olyan dolog, ami nem kellene, hogy legyen, de mégis van, és úgy tűnik, hogy fel is kell rá készülni. Volt-e különleges felszerelésük? Ugye említetted, hogy 21, sőt attól hűvösebb vízben is volt verseny, tehát nyilván erre van valami kis ötlet, hogy neoprém ruha, vagy most lehet, hogy butaságot mondtam, tehát egy valami olyan felszerelés, amiben kevésbé érzik az időjárás viszontagságait.
Persze, gondolom, vannak ilyen módszerek, én erről nem beszéltem velük, de én is már voltam balatonátúszáson, és akkor, ha jól emlékszem, valamilyen szarvasfagyukrém, vagy valami ilyesmi volt. Azt hiszem, ezt ajánlották, hogy ezzel kenjük be magunkat. Nekem nem volt ilyen hosszú fürdőruhám, de a versenyzők mindig olyat használnak.
Értem. Hát akkor te magad is nagyon komoly úszó vagy, a Balaton öböl átúszáson, vagy a hosszabb átúszáson voltál?
5200 méteres átúszáson voltam eddig háromszor, úgyhogy én is kicsit beleláttam ebben a világban, bár én kétszer annyi idő alatt úsztam le, mint ők, úgyhogy nagyon érdekes volt látni, hogy tudják ezt teljesíteni csak egy óra alatt, például az 5 kilométeres távot.
Akkor, ha jól értem, 2 óra alatt teljesítette, tehát gratulálok. A családom tagjai közül néhányan készülnek egyelőre még csak az öböl átúszásra. Milyen élmény. Erről a következő részbe foggatlak. Hallgatóink, maradjanak velünk, Bárdi Laurával beszélgetek tovább, aki nagyon különleges önkéntes programokon csapat kísérőként vett részt, és tovább beszélgetünk, hiszen Szegeden tanul anglisztika szakon, és háromszor átúszta a Balatont. Maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy nagy szeretettel, és mai magazinunkban folytatjuk mai beszélgetésünket Bárdi Brigitta Laurával. Említetted, hogy ez a nagyon különleges önkénteskedés tavaly, illetve idén Balatonfüreden a vizes VB-n, illetve a nyíltvízi világkupán a nyíltvízi úszáshoz kapcsolódott, és hogy te magad is háromszor átúsztad a Balatont, a nagyobb átúszást, tehát nem az öböl átúszást. Mesélj nekem egy kicsit, hiszen személyesen is érdekel, mert készülnek a családomból, ismerőseim közül erre az átúszásra. Milyen érzés ilyen hosszú távon nyílt vízen úszni?
A víz mindig kiszámíthatatlan, erre fel kell készülni, és sajnos azt mondhatjuk, hogy nagyon nehéz felkészülni, hiszen itt Kiskunhalason igazából a strandon tudunk csak úszni, ott pedig nem hullámos a víz, tehát elég nehézkes. Ha van lehetősége az embernek és elmegy nyaralni, akkor mindenképpen próbálja ki előtte a tóba, hogy milyen érzés az, amikor hullámokkal szemben úszik az ember, mert mindenképp lelassítja, és az irányt is eltérítheti, úgyhogy oda kell figyelni, és nekem ez nagy meglepetés volt az első átúszásomon, hogy ugye semmit nem látok igazából, és a fejemet szinte nem is oldalt emeltem ki, hanem elől, hogy láthassam az irányt, hogy merre kell úszni. Próbáltam a többieket is követni, de ugyanakkor víz alatt őket sem látom.
Nem töltött el félelemmel? Én nekem van egy, hát fóbiának nem nevezném, inkább csak rossz érzésnek, tehát nyílt vízen, ha nem ér le a lábam, valahogy annyira érzem a természet erőit, és azt, hogy bármi történhetne itt, most nekem nem ér le a lábam, és hiába tudok úszni, valahogy nekem rossz érzés és félelmetes. Nem voltak ilyen érzéseid?
Nekem ilyen félelmem nem volt. Igazából nem is tudom, hogy milyen mély ott a víz, mert sosem próbáltam letenni a lábam. Viszont nagyon jó, hogy 30-40 métereként azt hiszem hajók vannak, és fel lehet menni megpihenni, úgyhogy akinek gondja akad, annak természetesen segíteni tudnak.
Mondjuk ez azért megnyugtató lakhat. Tehát akkor 30-40 méterenként van egy csónak vagy hajó, amiben meg lehet pihenni. Te éltél-e vele a lehetőséggel?
Én nem éltem ezzel a lehetőséggel, mert próbáltam minél hamarabb túl lenni. Én valahogy el sem tudom képzelni, hogy milyen lehet, amikor valaki például 4 óra, 5 óra alatt úszta le. Én addig lehet, hogy igazából elunnám az életemet, ha lehet így fogalmazni. Gondoltam arra is egyébként, hogy zenét hallgatni esetleg úszás közben, de anyukám azt mondta, hogy az élesben inkább ne próbáljam azt meg, mert bármi történhet, és akkor hogy szólnak nekem, úgyhogy maradtam annál, hogy próbáltam értelmes dolgokról gondolkozni, hogy valahogy megőrizzem az épp eszemet.
Ez nagyon tetszik. Egy kicsit ez a hosszú sport, nekem is ezt vetné föl. Bár azt szokták mondani, hogy az igazi, hogy ha ilyenkor az ember meditál, tehát hogy egy idő múlva kikapcsol a tudatos gondolkodás, és valahol ez pedig nagyon kellemes állapot, tehát nagyon sokan gyakorolják a meditációt, hogy mennyire szokott neked kikapcsolni ilyenkor, mikor ilyen hosszú ideig, úgymond monoton sportot űzöl.
Az agyam valamiért nem szokott kikapcsolni, valamikor ugyanazt a mondatot ismételgetem magamban, ami elég kellemetlen, de próbálok mindig arra gondolni, hogy már csak ennyi van hátra, már csak ennyi van hátra.
Egyébként ez is a meditáció egy formája, tehát a ritmikus imamódnak, akik gyakorolják, nagyjából tudják, ugyanez a lényege, hogy ugyanazt ismételgetik, és ez is segít kikapcsolni tulajdonképpen. Úgyhogy akárhogy is, de gyakoroltad ezt a dolgot. Egy kicsit hadd faggassalak az egyetemről. Ugye anglisztika szakon vagy, részben ezért is vállaltad ezt az önkénteskedést, amiben gondolom, hogy sok élményt és tapasztalatot szereztél. Jövőre egyébként szeretnél menni?
Mindenképp szeretnék menni, mert nagyon tetszik, hogy mindig egy csomó új barátot szerzek, és nagyon jó kapcsolatépítésnek is egyébként. A jövőben is hasznos lehet, hiszen valamelyik álláshoz például pont ez a plusz kell, hogy megkapja az ember, és a nyelvek nagyon fontosak. Én most is ezen ügyködöm, hogy a német nyelvvizsgám meglegyen, hiszen rájöttem így az angol szakon, hogy nem elég csak az angol, és igazából nagyon megbántam, hogy a gimnázium alatt a 4 éven volt, hogy elsajátítsam a német nyelvet, de sajnos akkor nem sikerült, sőt, egyenesen utáltam a németet, és hát elvesztegettem azt az időt, mert most meg rájöttem, hogy kell a másik nyelvvizsga is, minimum középfokon, de akkor még egy másik is kéne, tehát a végső cél az, hogy meglegyen a felsőfok, de egyelőre most a középfokért indulok, és azért azt szeretném beszerezni a következő fél évben.
Reméljük, hogy sikerül. Abból, amit elmeséltél, csapatkísérőnként, amilyen élményekben, feladatokban volt részed, azt gondolom, hogy nem csak a nyelv, hanem a talpra esettség, a probléma megoldás, az intuíció, a kommunikáció, tehát ezek mind olyan területek, amiket ezek érintettek. Hogy látod?
Teljes mértékben. Nekem mindig az a célom, hogy fejlesszem magam, és ezekben a területekben talán nem voltam a legjobb az önkéntesség előtt, és nagyon örültem, hogy ezeket tudom fejleszteni ott. Az önállóságot, a felelősségvállalást, kreatívnak azt mondanám, hogy kreatív vagyok, de ott tényleg a probléma megoldásnál szükség van arra, hogy mindenféle szempontból kitalálja az ember, hogy vajon melyik a legjobb megoldás, úgyhogy ne sértse meg a vendégországot sem, sőt a hazaiakat sem, úgyhogy ez elég nehézkes, amikor az embernek semmi tapasztalata nincs ebben a körben.
Hú, ez annyira jó. Remélem, hogy sokan hallgatják ezt a riportot, és mások is kedvet kapnak, hiszen a fejlődés az egyik legizgalmasabb, legjobb és leghasznosabb dolog is egyben. Innen fogjuk folytatni, most már ígérem, hogy valóban egy kicsit az anglisztika szakról fogjuk hallgatni Laurát. Maradjanak velünk, Bárdi Laurával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Bárdi Brigitta Laurával. Laura, ugye az anglisztika szakon tanul, 3 éve végeztél a Szilárdiban 2015-ben, és ugye most a csapatkísérésről meséltél, mint rendkívül izgalmas önkéntes feladatról, amit mindenkinek nagyon ajánlunk, mert hogy rengeteget fejlődtél, mesélted az angolodban, a probléma megoldásban, bátorságban, kommunikációban, felelősségvállalásban. Az itt nagyon stresszes lehetett, mikor tudtad, hogy ha most ezt nem jó fordítod, és nem jó helyre mennek, ugye olimpiai bajnokról van szó. Ez mennyire viselt meg, vagy nem?
Megviselt, és mindig törekedtem arra, hogy a legpontosabban adjam át az információt. Erre azonban nem mindig volt lehetőség, hiszen nagyon sokszor nem értették meg, hogy mit szeretnék mondani, mert talán ők nem voltak olyan szinten. Hát voltak olyan szavak, amiket ők tudtak, jobban volt, amit én, és ez ilyen érdekes helyzet volt.
Activity, ami az itt étre megy. Anglisztika szakot választottad, miért és hol tartasz benne?
Nem ez volt az első jelölt egyetemem, de nagyon örültem, hogy erre vettek fel, hiszen az angol az már egészen kiskorom óta az életem része volt. 2 éves koromban Új-Zélandon éltünk anyukámmal, több mint 1 évig, és aztán óvodába is tanultam, ugyanúgy tovább általános iskola, gimnázium, úgyhogy valahogy mindig a részese volt az életem, és amikor 8. körül elkezdtem felfedezni a YouTube-ot, a sorozatokat, filmeket, hát akkor teljesen el voltam varázsolva, és úgy döntöttem, hogy mindenképp az egyik szak ez lesz, amit megjelölök, és amikor először az első napon ott voltam, és hallottam, hogy tényleg csak angolul beszélnek az órákon, annyira jól esett hallgatni, és úgy azt éreztem, hogy megtaláltam a helyem, hogy jó helyre jöttem, és nagyon örültem, hogy nem vettek fel az első gyógypedagógiát, jelöltem meg egyébként, de nem vagyok egy türelmes ember. Úgyhogy örülök, hogy angol lett a vége.
Tehát akkor az Úristen jobban ismerte a te személyiségedet és a hozzád való szakot. Hol tartasz most, és mit tervezel utána? Ugye anglisztika szakon vagy most?
Most télen fogok végezni az angol szakkal, és utána mindenképpen szeretnék mesterképzésre menni, hiszen önmagában az alapképzés úgy gondolom, hogy nem elég. Mesterképzésen gondolkozom nemzetközi tanulmányokon, angol nyelven, valamint a fordító és tolmács szakon is.
És melyik áll közelebb a szívedhez? ez, vagy megint az Úristen fog dönteni, hogy hova vesznek fel?
Valószínűleg, de egyébként a nemzetközi tanulmányok az álmom. Valahogy úgy érzem, hogy ez közelebb áll hozzám, és miután a német nyelvet még talán nem sikerült annyira elsajátítanom, lehet, hogy jobban is járnék azzal a szakkal.
Értem. A munka. Nagyon sok diák elmondja, hogy tanulás mellett már dolgozik, aminek dupla haszna van, ugye egyrészt keres pénzt, ami egyáltalán nem rossz dolog, hiszen azért sokba kerül a tanulás, illetve rengeteg tapasztalatot szerez, ahogyan te most ugye az önkénteskedés alatt ezt tapasztaltad. Sajnos az iskoláink és az oktatásunk nem túlságosan gyakorlatorientált, úgyhogy egy kicsit a munka ezt pótolja, úgyhogy a szükségből erényt kovácsolhatunk tulajdonképpen. Tudsz-e mellette dolgozni, vagy tervezel-e mellette dolgozni a suli mellett?
A suli mellett hétvégente szoktam korepetálni angolt, valamint volt olyan nyár, amikor diákmunkát is végeztem. Az angol korepetálás mellett még sminkelni is szoktam.
Ez nagyon, nagyon klassz dolog. Igazolhatom hallgatóinknak, most is teljesen diszkrét, Laura, de nagyon szép. Tehát ezt hol tanultad egyébként? Ösztönösen is tudtál, tanultál is hozzá?
Én autodidakta módon tanultam. Igazából YouTube-on néztem mindig amerikai és angol videókat, és úgy próbáltam azokat újra egy kicsi változtatással magamon is megcsinálni, és nagyon beleszerettem, és azóta is csinálom. Egészen szerintem 15 éves korom óta.
Egyébként ez annyira érdekes, teljesen más világot élünk, mondogatjuk ezt, de ilyenkor tényleg szembesülünk avval, hogy azt gondolom, hogy nem a sminkelésről hallottam először, talán más területeken is, hogy olyan fantasztikus oktató videók vannak elérhetők az interneten, hogy gyakorlatilag szinte egy szakmának egy jó részét el lehet sajátítani. Kanyarodjunk vissza az anglisztikára. Mennyire teljesült a vágyad? Ugye mondtad, hogy első pillanatban felütésre nagyon tetszett, de hát most azért már több évet lenyomtál ott. Mennyire gyakorlatorientált, mennyire vagy megelégedve, mik a nehézségek?
Én nagyon megszerettem az angolt így újra az egyetemen, hiszen teljesen más szemszögből közelítettük meg a dolgokat, viszont azt problémának találom, hogy nem beszélünk eleget az órákon. A szeminárokon 15-en szoktunk lenni, és egyszerűen nincs meg az a lehetőség, hogy mind a 15 ember ugyanúgy szerepeljen, és így nem tudjuk szerintem eleget gyakorolni az angol beszédet, a kommunikációt. Szóbeli vizsgákból is nagyon kevés van, és ezért így az önkénteskedéssel pótoltam ezt.
Laura, nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus beszámolót. Reméljük, hogy nagyon sokan kaptak kedvet hasonló tevékenységhez, hiszen fejlődni, gyakorlatban problémát megoldani a leghatékonyabb és a legjobb dolgok egyike. Kívánunk nagyon szép évet és izgalmas önkénteskedést a nyára.
Köszönöm szépen.
Bárdi Brigitta Laurával beszélgettünk.